s fenyegetően nézett Csabára. Csaba meghajolt. Ahogy akarja, kisasszony. Mindez óráig idegenek voltunk egymással. Ezután is idegenek maradunk. Értem. Teljesen idegenek. Teljesen idegenek, értem. Becsület szavára ígéri? Becsület szavamra. Ida behunyta a szemét, mint a reggebeli Lukrécia, mikor tördöfött a mellébe. Így álltak percekig. Végre Ida fölemelte az arcát. Akkor hát jelentheti atyámnak, hogy a parancsát teljesítem. Csaba azonban nem mozdult. Kisasszony, szólott nyugodtan, engedje meg, hogy én is mondjak valamit. Tessék, az a nő, aki apró hirdetések útján keres házasságot, már ezzel a cselekedetével dokumentálja, hogy nem boldogságot keres, hanem csak férjet. Nem titkolhatom, hogy meghat az ön egyenessége, ön még csak férjet se kíván, csupán színleg a világ előtt. Addig, míg a sajkáját az én hajomtól el nem oldozhatja. Hát én az ígéreteimen felül ígérem még, hogy ameddig mellettem marad, nyugodt és csendes lesz az élete folyása. Cselekedeteiben nem korlátozom, magányosságában nem háborgatom. Azt azonban nem szabad felednie, hogy ameddig a nevemet viseli, Ida válla megrendült. Mire gondol ön? Arra, mire ön gondolt, hogy megrendült. Láthatja, hogy épp oly egyenesen szólok, mint ön, kisasszony. Nekem is természetem. És még valami. Én nevet adok önnek, és tisztességes helyet a társadalomban. Ön viszont a móringját hozza a házasságba. Az ön móringja 300 000 korona. Annak a harmadát Ó Péter úr azonnal folyosítja, kétharmadát pedig egy év múlván. Én ezt a pénzt nem tekintem a magam pénzének. Egy évig meddig azonban én kezelem. Arra az évre azért van szükség, mert árnyékot vetne a nevemre, ha a feleségem, már a világ előtt feleségem, tőle mindjárt az egybekelés után elválna. Ida behuny szemmel állott, nem felelt. Csaba még várt kissé, aztán Ó Péter ajtajához lépkedett. Kopogtatott. Végeztünk, Ó Péter úr, megegyeztünk a kisasszonnyal. Ó Péter szinte derült arccal, de csodálkozó szemmel lépett a szalomba. Csupán annyi volt a kisasszony ellenvetése, folytatta Csaba üzletiesen, hogy templomban nem óhajtja folytatni az egybekelés ceremóniáját. Én ezt készséggel elfogadtam. Ó Péter vállat vont. Ahogy tetszik. Azonban nekem is van némi mondani valóm. A leányom teljesen az anyja természete. Maga fejű, csökönyös, zabolát nem tűrő, de viszont nem is az ordinári nők fajtájából való. Ezzel a bajocskával számolnia kell, öcsém. Vélem azonban, hogy egy év elég idő arra minden házaspárnak, hogy egymást megismerje. Az év leteltével én nem 200 000 koronát adok, hanem 500 000-et. A leánynak az anyai örökségét az egybekeléssel, a magam apai adományát egy év múlva. Ezt a summát még a héten deponálom egy pesti közjegyzőnél. De csak úgy vehetik fel, ha igazoló írásokat mutatnak elő, hogy a mostantól számítandó egy év folyamán mindig együtt laktak. Halálom után persze teljes a joga a leányomnak a hagyatékomra. Csaba nem felelt, csak nézett egykedvűen, mint aki olyasmit hall, ami nem őt illeti. Ó Péter a leányához fordult. Van valami megjegyzésed vagy kívánságod? Teljesítem. Csak annyi, felelte Ida a szemét a szőnyegre fordítva, hogy ebben a ruhámban mehessek a házasságkötésre, s hogy koszorút ne kelljen a fejemre tennem. Nem szeretem a parádét. És még csak annyi, hogy a hivatalos helyiségből egyenesen anyám sírjához kísérjen el a férjem. Mikor a házból távozom, illő talán, hogy anyámtól elbúcsúzzak. Szakadt az eső, és még hidegebb tavaszi szél mosta az égvizével az utcákat. A násznép elfért egyetlen autóban, a menyasszony, a vőlegény, az apa és bogárkönyvelő az egyik tanú. A másik tanú is a kocsin ült, csak hogy elől, a sofőr. Annyi figyelmet nem keltett az egybekelés, mint amennyit egy pár csirke eladása keltett volna a városháza előtt. Pedig hát maga a polgármester öltötte fel a nemzeti színes nagyszallagot, s feszített Attillás ünnepi magyarban a házasságok asztalánál. Annál szembeötlőbb volt a menyasszony és a násznép köznapi dísztelensége. Redingot csak a vőlegényen és az apán. Bogár csak a bolti fekete zekéjében, a sofőr meg csak úgy bőrkabátosan, ahogyan a bakon szokott ülni. Maga a menyasszony még a felső kabátját se vetette le, csupán, hogy egy kis csokor gyöngyvirág fehér lett a kezében. A vőlegény ugyan nagy csokrot küldött reggel, hotelból, ahol hált és ahol este csupán Ó Péter társaságában vacsorázott, de ida csak egy nehány szálat vett ki abból, s a maguk kertje virágaiból cérnázott hozzá néhány zöld levelecskét. Csak olyanféle csokor volt, aminőtt vasúti állomásokon garasért árulnak a gyerekek. Egykedvűen mondta mind a kettő az igent, mire a polgármester házastársaknak nyilvánította őket. A polgármester aztán megköszörülte a torkát, s beszédbe fogott. Nekem is ünnepem, szavalta paposan, hogy egy régi jó barátom leányának a kezét tehettem egy derék magyar ifjú kezébe szívük örök Frigyének jeléül. Szerelmük, mely egy klastrom tiszta levegőjében csírázott ki évekkel ezelőtt, folytatta Csaba nagy elbámulására, házasságra érlelte végre fehér virágát. S bizonyára nem csak ők lehetnek boldogok, hanem városunk jeles polgára az apa is, aki örvendező lélekkel bocsátja szárnyára házának egyetlen galambját. Legyenek boldogok a fészekben, amelyet maguknak raknak egy hosszú életen által, mindvégig boldogok, mint ebben az órában, amidőn elérték álmaik fő óhajtását, s teljesüljön szívük mindazon reménye, amellyel egybekeltek. Ida eleinte csak nézett rá, mint ahogy olyan papra nézünk, aki idegen nyelven prédikál. A végén gúnyos, fájdalmas hullámka vonaglott át az ajkán. Miket hazudott Ó Péter a polgármesternek? S hogy intézte el az ünnepi ebéd elmaradását? Arról Csaba soha se tudott meg semmit. A zuhogó esőben kihajtott a gépkocsi a temetőbe. Ida megölelte és megcsókolta az anyja hideg és vizes kő keresztjét. Csaba tartotta fölötte Attik az esernyőt. Az apa is ott állt. Unatkozó szemmel nézett az esernyője alól a sírra. Ida letette aztán a csokrát az azáleája mellé. Egy szálfüvet szakított a kereszt mögül, s Csabához fordult. Mehetünk, mondta könnyes szemmel. Egyenesen az állomásra hajtottak. Panni már várta őket a peronon az egyetlen kofferrel, egy nagy sárga bőrkofferrel, amelybe Idának minden ruhája és fehér neműje belefért. Megírom majd, Panni, hogy mikor jöhetsz Pestre, mondta Ida, és megcsókolta a leányt. Az apa csak akkor szólalt meg, a vejének szólt. Hova utaztok? Csaba kérdőn nézett Idára. Ida vállat vont. A vásári ökörre gondolt. A szelíd szemű ökörre, amely ott állt kötélen. Mit mondott volna az erre a kérdésre, hova utazol? A vonat dörögve érkezett. Ida megcsókolta az apja kezét. Érzéstelenül. Az apja is Ida arcát. Érzéstelenül. Aztán felszálltak az első osztályú kocsiba. És Ida nem nézett ki az ablakon, hogy még a szemével is búcsúzzon az apjától.